Második fejezet. Hogy 31-én hajóra szállhasson New Yorkban, 27-én el kellett hagyni a Topázt. 15-e volt, Tarvin ki akarta használni a hátralevő időt, esténként meglátogatta a lányt, és újra meg újra megvitatták elhatározását. Két szelíd jó akarattal hallgatta a fiút, mint aki szeretné, ha meggyőznék, de homlokát fenyegető határozottság árnyékolta. A bánatos vágy, hogy amennyire lehet, jó lehessen hozzá, még szomorúbbá tette határozatlan segítségért esdeklő tekintetét. Nekem ez a hivatásom, kiáltotta, nem tudok kitérni előle, nekem engedelmeskednem kell, nekem el kell mennem. És ha fájdalmas hangon elmondta neki, mennyire zaklatják lelkiismeretét, sötétségben, nehéz nyomorúságban élő testvéreinek segélykiáltásai, a gyötrelem és a kegyetlenség, amely között sínylődnek, akkor Tarvinnak be kellett vallania, hogy respektust érez a mások szenvedése iránti könyörület ekkora szenvedélyén. Bár nem mondott le arról, hogy kétet minden rendelkezésére álló tudásával és erejével visszatartsa terve megvalósításától, maga is méltányolta azt, és nemes nagylelkű természetével megértette, hogy a leány nem tud süket füllel elhaladni a távoli szenvedés jajszava mellett. Csak annyit igyekezett megértetni a lányjal, hogy másnak is szüksége lehet az ő segítségére, amazok megmentésére pedig viszont akadhat más is, mint éppen két serif. Hisz ő is bajban van, neki is szüksége van kétre, és kétnek is szüksége lehet rá. Kölcsönösen szükségük van egymásra, és szerinte ez a szükség a legparancsolóbb. India asszonyai várjanak még, majd később, ha... CCC már elérte Topázt, és ő Tarvin révbe futott. Akkor átmennek együtt, és utána nézhetnek a dolognak. Egyelőre a boldogságról van szó, a szerelemről van szó. Tarvin találékony volt, mélyen és igazán szeretett. Pontosan tudta, hogy mit akar, és félig meddig meg tudta győzni a lányt, hogy valójában ő sem akar mást. Kétnek a fiú minden egyes látogatása után mindig újra és újra meg kellett magát erősítenie, hogy hű maradhasson elhatározásához. Vita közben nem igen tudott mit felelni. Nem volt meg benne az a közlékenység, ami Tarvinban, nem tudott érzelmeinek kifejezést adni. Azok közé az emberek közé tartozott, akik szótalanok, mélyek, csak érezni és cselekedni tudnak. Hideg és csendes bátorság volt benne, és panaszkodás nélkül tudott szenvedni. Ha nem így van, már régen visszaijedt volna attól a számtalan akadálytól, amely szüntelen az útjába állott két év előtti elhatározásának, amely ama tamaszi napon az iskola kertjében fogamzott. Szülei voltak az első akadály. Annak idején kereken megtagadták azt a kívánságát, hogy orvosnő lehessen. Ápolónő és orvosnő szeretett volna lenni egyszerre, abban a hitben, hogy Indiában mindkettőre szüksége lehet. De minthogy csak az egyik mesterségét tanulta ki, megelégedett azzal, hogy belépjen egy New York-i ápolónő képző tanfolyamba. Ebbe szülei kénytelen kelletlen beleegyeztek, nem tudták megtörni gyermekük szelíd, de határozott ellenállását. Amikor két elmondta anyjának gondolatait és terveit, az asszony sajnálattal állapította meg, hogy jobb lett volna a kislányát nevelés nélkül vadul engedi felnőni. Most már azt is bánt, hogy férje más foglalkozást talált az egykor annyira gyűlölt vasútépítés helyében. A vasút most végre tényleg keresztezte Topázt, amikor két hazajött az iskolából. A vonalnak nyugati végpontja már 100 mérföldnyire volt lakóhelyüktől, s ők még mindig nem költöztek tovább. Ezúttal a mozdonyok úgy látszik végleg elhagyták őket. Apja telkeket vásárolt a városban, és vagyon a helyhez kötötte. Abbahagyta a mérnökséget és politikával kezdett foglalkozni. Sheriff gyenge volt a lányaival szemben, mint ahogy gyenge volt általában. A felületes természetű emberek ragaszkodó szeretetével csüggött Kéten, elnéző volt iránta, mint a legtöbb szülő egyetlen gyermekével szemben. Megszokta, hogy bármit tegyen is a leánya rendbelevőnek találja, menjen minden a maga útján. Pillanatnyilag csak azzal a gondolattal törődött, hogy vagyonát hogy fordíthatja gyermeke javára, s Kétnek nem volt szíve felvilágosítani őt, hogy milyen rendeltetést szán ő ennek a vagyonnak. Anyjának részletesen elmondta tervét, apjával csak annyit közölt, hogy alaposan ki akarja magát képezni ápoló női hivatásában. Az öreg asszony titokban emésztette magát, keserű, bár filozofikus szinte azt mondhatni, egykedvű reménytelenséggel nézte leányát, mint általában az olyan asszonyok, akiket az élet megtanított rá, hogy mindig csak a legrosszabbat várják. Kétnek mélységesen fájt, hogy anyja csalódik benne, s a szíve vérzett arra a gondolat, hogy nem teheti azt, amit apja, anyja elvárnak tőle. Hogy mit vártak tőle, arról nemigen beszéltek, de a leány könnyen kitalálhatta kívánságukat, hogy jöjjön haza és élje azt az életet, amit a többi úri lány. Belát, hogy szüleinek ez az álláspontja természetes és józan, és annál jobban sajnálta őket, mert sziklaszilárdan, bár teljes szerénységgel meg volt arról győződve, hogy neki más a kötelessége. Ezek voltak első lelki zavarai. A nagy ellentét, amely a kertben töltött boldog pillanatok és a valóság kemény próbája között fönnállt, egyre jobban mélyült. Sokat kínlódott, néha majd megszakadt a szíve, de azért tovább haladt az útján. Nem mindig egyforma eréllyel és bátorsággal, néha nem is nagyon bölcsen, de azért egyre előre. Az ápolónői iskolában töltött évek is sok kegyetlen csalódást hoztak számára. Számolt azzal, hogy útja nem lesz túlságosan könnyű, de az első hónap letelte után keserűen kellett nevetnie, összehasonlította álmait és elképzelését a valósággal. A tények nem törődtek az álmokkal. Azt remélte, hogy már tanulása alatt is alkalma lesz rá, hogy a nyomoron enyhítsen, hogy segítséget és orvoslást hozzon a szenvedőknek. Pedig munkája abból állt, hogy a csecsemők szoptató üvegeit mosogatta. A következő időszak teendője sem hasonlított jobban ahhoz, amit az ápolónők áldást hozó működéséről magának elképzelt, és ha azt vizsgált, hogy a többi fiatal leány hogy tudja idájait összeegyeztetni pillanatnyi foglalkozásával, arra az eredményre kellett jutni, hogy azok annál könnyebben boldogultak, menné prózaiban fogták fel hivatásukat. Amikor később előléptették, csecsemőket bíztak rá, s végül igazi ápolónői munkát, azt tapasztalta, hogy épp a hivatásához való ideális ragaszkodása választja előtt a többiektől, akik azért jöttek ide, hogy egy mesterséget kitanuljanak. Egy-két kivétellel a szabóság vagy bármilyen más foglalkozás ugyanazt jelentette volna nekik, mint mostani foglalkozásuk. Azért jártak ide, hogy megtanuljanak heti 20 dollárt keresni. Kétet ez a felfedezés jobban megalázta, mint az alacsony munka, amelyre a nemes cél érdekében kötelezte magát. Ha valamilyen fiatal arkanzaszi leány lábait lógatva felült az asztalra, és elbeszélte a klinika fiatal orvosaival való flörtjeit, Kéten olykor szinte végképp erőt vett a kétségbeesés. E lelki bajokhoz járult még, hogy rosszul táplálkozott, keveset aludt, kegyetlenül hosszú munkaideje és kevés pihenője volt, és így testileg is a legnagyobb erőfeszítésre volt szüksége, hogy kitartson elhatározása mellett. A rendes munkáján kívül tanulta a hindu nyelvet. Hányszor gondolt vissza hálásan a szabadban eltöltött gyermekkorára, amely egészséges és ellenállóvá tette a testét. Ha ez nem lett volna, nem bírta volna a megpróbáltatásokat, pedig kötelessége volt mindent kibírni. Attól a pillanattól kezdve, amelyben elkezdhette igazi hivatását, a nyomor enyhítését. Ez a tudat békítette ki végül azokkal az alávaló és elkedvetlenítő feltételekkel, amelyek között tanulásának ideje lefolyt. Ha visszataszító tennivalója volt, azt nem bánta. Ellenkezőleg mihet jobban belejött a munkába, ez még csak jobban megszerettette vele hivatását. És mikor az első tanév végével egy főápolónő felügyelete alatt rábízták a női klinika egyik osztályának ellátását, úgy érezte, hogy közelebb jutott céljához, még jobban felébresztette benne az érdeklődést, és még a sebészeti operációkat is megkedveltette vele, mert segítséget nyújtottak, és neki is lehetővé tették, hogy segítsen. Ebben az évben már bizakodva és örömmel dolgozott. Mindenek előtt tanulni akart, meg akarta ismerni mesterségét, alapos és lelkiismeretes akart lenni. Ha majd eljön az idő, amikor a segítségre szoruló, a világtól elzárt hindu asszonyoknak ő lesz a támaszuk, hadd legyen ez a támasz megbízható, erős, ítélő képessége biztos és gyakorlott. Tudta, hogy még sok megpróbáltatáson kell keresztül mennie, de megerősítette önérzetét, hogy betegei szeretik, hogy féltő aggodalommal lesik minden lépését. A munkája iránt való teljes odaadás biztosította a sikert. Rövidesen már az ő vállain nyugodott az egész felelősség. A hosszú kopár termekben, ahol annyi haldokló embernek adott enyhe vigaszt, ahol állandóan együtt élt a halállal és kimondhatatlan kínokat látott, és tudott enyhíteni a haláltusa írtózatát, a végső megkönnyebbülés hangjait, ezen az űrhelyen, az éjszaka sötétjében leszállt saját természete legrejtettebb mélységeibe is. Újból immár másodszor fogadott hűséget a maga választotta célnak, s a mostani felismerés öröme messze túlszárnyalta az első felfedezésekor érzett boldogságot. Pillanatnyilag azonban odahaza volt Topázban, és esténként fél nyolc órától kezdve Tarvin kalapja függött az előszoba ruhafogasán. Röviddel 11 után Nick melankolikus arccal levette a fogasról, időközben pedig rábeszélően, meggyőzően, parancsolón könyörögve, vagy méltatlankodva két elhatározása ellen küzdött. Méltatlankodása a lány tervének szólt, néha azonban önkéntelenül a személyére is kiterjedt. Két nem csak a tervét tudta megvédeni, hanem minden hevesség nélkül saját magát is. De minthogy ez a módszer nem illett bele Nick módszerébe, a vitatkozásoknak igen gyakran jóval 11 óra előtt hirtelen végük szakadt. De következő este a fiú újra visszajött, bűnbánóan ült előtte, a térdére támasztott könyökkel, fejét bánatosan a tenyerébe hajtva, és könyörgött a lánynak, hogy térjen végre észre. Ez nem tartott sokáig. Az így megkezdett esték rendszerint azzal végződtek, hogy Nick a szék támlára irányított heves ökölcsapásokkal igyekezett két szegény agyába józanságot kalapálni. Tarvin, ha valakit szívébe zárt, szükségét érezte annak, hogy az illetővel elfogadtassa saját nézeteit és meggyőződéseit. De ez a szükséglet jó szívből fakadt, és két nem is haragudott érte. Sok tulajdonságát szerette, és akárhányszor, ha meghitt barátságban, így szemtől szemben álltak egymással, gondolatai visszakalandoztak abba az időbe, amikor, mint iskolás lány, nem egyszer álmodozott arról, hogy életét Nick oldalán fogja eltölteni. Erélyes gyeplőrántással volt kénytelen ezeket a gondolatait megállítani. Más dolgokról kellett most gondolkodnia, de azt nem tagadhatta, hogy közötte és Tarvin között más a viszony, mint amilyent akármelyik más férfival szemben el tudott képzelni. Amikor egyházban éltek együtt a kiépített vonal legvégén, és nap-nap után együtt ébredtek föl, hogy együtt éljék végig a magányos, monoton éveket, a nap ugyanazt a szürke hajnal gyújtotta fel föléjük a vége láthatatlan szürke síkságon, és ha este lenyugodott, egyedül hagyta kettőjüket a véghetetlen tér iszonyatos csendjében. A ház mellett elfolyó iszapos patakban együtt törték télen a jeget. Tarvin hátán egymás mellett lógott a két puttony. Hiszen még egy tucat fiatal legény élt vele ugyanazon fedél alatt. De Tarvin volt az, aki kedves volt szívének. A többiek megtették mindazt, amire kérte őket, de Tarvin magától végzett el mindent, és még gyakran olyankor is dolgozott helyette, amikor ő aludt, hiszen munka volt bőviben. Anyjának egy 25 tagú háztartást kellett ellátnia, közülük 20 idegen kosztos volt, akik sheriff felügyelete alatt dolgoztak. A vasút építésnél foglalkoztatott napszámosok a közeli nagy barakokban laktak, vagy ideiglenes kunyhókban, vagy sátrakban. Csak serifféknek volt házuk, azaz egy igazi előreugró tetővel ellátott szerkezet ablakokkal, amelyeket ki lehetett nyitni és be lehetett csukni, és egy valóságos verandával. Ennyivel aztán be is kellett, hogy érje a kényelem szeretetük. Az anyára és leányára hárult minden házi munka. Két svéd munkásnő is segédkezett nekik, kiknek ugyan erős izmaik voltak, de annál bizonytalanabb konyhai tapasztalataik. Tarvin mindenben segített Kate-nek, aki lassanként megszokta, hogy mindenben rábízza magát. Tarvin viszont hálás volt, amiért megengedte, hogy segíthessen neki. A közös munka, az egymástól való kölcsönös függés, a világtól való elzárkózottságuk egymásra utalta őket, és amikor Kate elhagyta az űrházat és beiratkozott az iskolába, hallgatólagos megegyezés állt fenn közöttük. Hogy ennek a megegyezésnek mik a határai, az természetesen rendszerint csak a leánytól függ. Amikor Kate első vakációja alkalmából hazajött, viselkedése úgy látszott nem szünteti meg a hatályát ennek a megegyezésnek, de nem is erősítette meg, és Tarvin akármilyen makacs és kitartó volt is egyébként, nem kívánt jogaival élni. Igaz ugyan, hogy olyan jogok voltak ezek, amelyeket semmiféle törvényszék előtt nem érvényesíthetett volna. Ez a türelem teljesen a helyén volt, mindaddig, amíg abban a hiszemben volt, hogy a leány megmarad a közelében, és amíg olyannak képzelt a jövőjét, mint más házasságra készülő lányokét. De amikor megtudta, hogy Kate Indiába akar menni, más módszerhez kellett folyamodnia. Nem törődött többet illendőséggel, tapintatos kímélettel, s nem volt hajlandó türelmesen várakozni. Amint a holdfényben egymás mellett ültek a hídon, vágyódott utána, és meg akarta tartani. De pillanatnyilag az volt a helyzet, hogy Kate mégiscsak elmegy, akármit beszél is, akármennyire imádja is. Annyit minden esetre elért, hogy megértette a leányjal, mennyire szereti. Ez volt egyedüli vigasza. Kate meg tudta becsülni a szerelmét, és megfágyult a szíve arra a gondolatra, hogy el kell őt hagynia. Ez mégiscsak vigasztaló volt. Ez alatt azonban mindenféle tekintetben erősen ráfizetett szerelmére, és a leány szerette őt annyira, hogy ez bántsa és súlyos gondokat okozzon neki. Miért azonban arról igyekezett meggyőzni Nicket, hogy nem szabad annyi időt és erőt pazarolni rá, a fiú azt felelte neki, hogy ne terhelje meg miatt a fejecskét, hogy ő drágább neki, mint pénz, vagyon vagy politika, és hogy igen jól tudja, mit csinál. Tudom, felelt a leány, de elfelejtett, hogy milyen kényes helyzetbe hozasz engem. Nem szeretném, ha engem tennének felelőssé a vereségedért. Barátaid azt mondják a végén, hogy én szándékosan tartottalak vissza. Tarvin egy meggondolatlan, de határozott megjegyzést kockáztatott meg a barátairól, mire két csak annyit felelt, hogy ha ő, Nick nem törődik velük, neki annál inkább kötelessége. Mert azt nem akarja, hogy a választás után majd azt terjesszék, hogy Tarvin ő miatta hanyagolt el a szavazókat, és hogy apja ennek a körülménynek köszönheti győzelmét. Én természetesen azt szeretném, tette hozzá nyílt szívűen, ha az apámat választanák meg, és nem kívánhatom a te győzelmedet, amikor ez az ő vereségét jelenteni, de semmiképpen sem akarok az utadban állni. Kisasszony, a papája megválasztása ne okozzon magának gondot, felelte Tarvin. Ha más gondja nincs, ettől nyugodtan alhat, amíg a CCC el nem ér topázba. Az ősszel én fogok Denverbe menni, és senki más, és jobban tennéd, ha már is készülődnél az útra. Egyébként, hogy esnék neked, ha az elnök felesége lennél, és a kapitóliumban lakhatnál? Ez kedvedre volna? Két eléggé szeretten Nicket arra, hogyha kissé hihetetlenül is látszólag maga is elfogadja, hogy valamilyen cél elérése vagy el nem érése, kizárólag attól függ, vajon komolyan akarja azt Nick vagy nem. Nick, kiáltotta félig gúnyosan, félig meggyőződve, nem leszel elnök. Ha azt hinném, hogy neked örömet okoz, még arra is vállalkoznám, hogy elnök legyek. Mondj egyetlen bíztató szót, és meglátod, mire vagyok képes. Nem, nem, mondta fejét rázva, az én elnökeim valamennyien rádzsák, és igen messze élnek. Mondd, India ugye majdnem fél akkora, mint Amerika. Melyik államba mész? Hogy melyik? Igen, hogy melyik államba, vidékre, kerületbe, mi lesz a címed? Ratore a Gokrál Setarun kerületben. Rajputana, India. Hosszú cím, felelte kétségbe esetten. Ez a cím valami iszonyatos bizonyosságot jelentett, annak a bizonyosságát, hogy Kate mégiscsak el fog menni. Már látta, hogy reménytelenül kisiklik életéből egy országba, amely a világ másik végén van, amely az 1001 éjszakából kapta nevét és nyilván lakosait is. Nincsenek semmi értelme, két, csak nem akarod az életedet egy ilyen pogány mese országban leélni. Miköze van mindennek Topázhoz, miköze az otthonodhoz, nem teheted, én mondom neked. Hagyd el, csak ápolják ők szépen magukat, vagy bízd rám, én majd magam átmegyek, igyekszem pénzt csinálni, átkozott drága köveikből, és felállítok egy egész hadsereg ápolónőt, akiket te fogsz kiképezni. Azután majd megházasodunk, és én magammal viszlek, hogy megnézd, amit csináltam. Nem mondd, hogy azok odát szegények. Azzal a bizonyos nyakékkel össze lehet toborozni egy egész ápoló ármádiát. Ha a te misszionáriusod igazat mondott múlt esti prédikációjában, azzal a nyakékkel ki lehetne fizetni Amerika összes államadósságát. Azt mondta, hogy gyémántjai akkorák, mint a tyúk tojása, gyöngyláncai, mint a hajók kötelek. Férfi ökölnagyságú zafírokkal, és akkora smaragdok, hogy az embernek eláll a lélegzete. És mindezt a bálványuk nyakára aggatják, bezárják a templomukba, és tisztességes fehér leányoktól koldulnak segítséget, hogy ápolják és gyámolítsák őket. Szemtelenség. Hiszen pénzzel nem lehet rajtuk segíteni, nem erre van szükségük. Pénzben nincs szánalom, sem szeretet, sem irgalom, Nick. Az egyetlen igaz segítség az, ha az ember saját magát ajándékozza oda. Rendben van, akkor ajándékozz oda magadat, nekem is. Veled megyek, jelentette ki Nick, most már humoros oldaláról fogva fel a dolgot. Két nevetett, majd hirtelen komolyjá vált. Nem, Nick, neked nem szabad Indiába jönnöd, semmiképpen nem szabad. Szót kell fogadnod. Nos, ha én kaphatnék egy ilyen rácsákféle állást, nem tudom, nem fogadnám-e el. Az ilyesmi pénzt hoz a házhoz. Ugyan, Nick, amerikaiból nem lehet rácsák. Különös dolog, hogy azok a férfiak, akiknek számára az élet játék, olyan asszonyokat keresnek, akiknek számára imádság. De azt talán megengedik, hogy megbuktassak egy rádzsát, jegyezte meg Parvin zavartalan nyugalommal, és talán ez lenne a jobbik üzlet. Az a véleményem, hogy rádzsáknak lenni bizonyos kockázattal jár. Hogy-hogy. A biztosító társaságok dupla prémiumot kérnek. Az én társaságom egyáltalán nem fogad el rádzsákat. Még inkább egy török basát tette hozzá elgondolkodva. Bár ez a fajta is az 1001 éjszaka osztályába tartozik, ugye? Rendben van, te egyáltalán nem fogsz Indiába jönni. Itt fogsz maradni. Jegyezd meg magadnak, jelentette ki két ünnepélyesen. Darwin hirtelen fölállt. Jó éjszakát, mondta. Türelmetlenül elfordult, mintha soha többé nem akarná viszont látni a lányt. Két ennek dacára kikísértőt a folyosóra, ahol Tarvin mogorván leakasztotta kalapját a megszokott fogasról, de nem engedte meg, hogy a lány fölsegítse a kabátját. Nincs olyan férfi, aki sikeresen vehetné fel egyszerre a küzdelmet egy asszonyért és egy politikai célért. Talán ez volt a meggondolás, amelyből kifolyólag Sheriff szemet hunyt afelett, hogy jövendőbeli politikai ellenfele a lányával foglalkozott. Igaz ugyan, hogy Tarwin mindig érdeklődött két irán, de sohasem ennyire következetesen és kitartóan. Sheriff állandóan kortes úton volt, és keveset ült odahaza. De a nagy ritkán felbukkant topázban, megelégedett mosolyjal szemlélte ellenfele időtöltését. Mindazáltal talán mégis lebecsülte a fiatalember képességét, ha azt hitte, hogy a Cannon City-ben megtartandó vita ülésen könnyen le fogja győzni. Tarwin érezte, hogy nem teljesítette kötelességét pártjával szemben, és ez csak növelte a siker utáni vágyát. Ideges lett, és két figyelmeztetései és jövendőlései úgy hatottak rá, mint bors a nyitott sebre. A Cannon City beli gyűlés a fent leírt beszélgetést követő nap estéjére volt kitűzve, s Tarwin azzal az elhatározással lépett a város kitűnő görkorcsolya pályáján rozog a ládákból emelt pódiumra, hogy megmutatja az embereknek, hogy őt még akkor is számba kell venni, amikor szerelmes. Sheriff nyitotta meg az ülést, mi alatt beszélt, Tarwin a háttérben tartózkodott, hosszú lábait idegesen lóbálva. A terem egyenlőtlen világításában tarkán hullámzó hallgatóság, egy ideges, csontos férfit látott maga felett ülni, hanyagtartással, jó akaratú, bár fenyegetően okos, kihívó szemekkel, és előreugró hatalmas állal. Nagy orra volt, halántékán barázdák, homloka kopaszodó, általában a nyugat férfiaié. A figyelő éles tekintet, amely nyugodtan mérte végig a hallgatóságot, mintha meg akarná állapítani, hogy milyen emberekkel is van tulajdonképpen dolga, elárulta, hogy ebben a férfiban, akár jogosan, akár jogtalanul, él az az önbizalom, amely a Mississippin túlélő emberek közt a legjobb ajánló levél. Rövid, zsákszerű zekét hordott, ami nyugaton ünnepélyes alkalmakra is megfelelő öltözet, de mindennapi flanelingét topázban hagyta, és felöltötte a civilizáció fehér vászoningét. Sheriff beszéde azt a gondolatot keltette benne, hogy vajon szabad-e egy családapának hamis valuta és tarifa teóriák terjesztésével megterhelni lelkiismeretét, mielőtt lánya kísértetiesen nemes tetteken töri a fejét odahaza. Az ő ezüst valutáról és tarifákról való gondolatai annyira összefortak két iránti érzelmeivel, hogy amikor felelni készült Sheriffnek, majdnem azzal a kérdéssel kezdte el beszédét. Szabad-e olyan embernek, aki még a maga házában sem úr, arra vállalkozni, hogy intelligens választókra ráoktrojálja közgazdasági nézeteit? Miért nem akadályozza meg inkább, hogy a leánya tönkretegye az életét? Ezt szeretné ő tudni, mi tulajdonképpen egy apának a kötelessége, de végül is elhallgatta ezeket a tárgyilagos megjegyzéseket, és merészen belemerült szám adatainak és érveinek áradatába. Tarwinban nem hiányzottak a szónoki képességek, amelyekkel egy jelölt meg tudja hódítani hallgatósága szívét. Vádolt, bizonyított, cáfolt, tudott védekezni és támadni és gyanúsítani, vadul hadonászott hosszú izmos karjaival, az isteneket, a statisztikát és a köztársasági pártot hívta fel tanukul, állításai igaza mellett. És amikor szerét tehette, adomákat szőtt bele beszédébe. Így például jegyezte meg könnyed elbeszélő hangon, amit a népszónokok szívesen használnak, ismerek egy embert, akivel nemrég találkoztam Wisconsinban. Az a história hőse ugyan nem nagyon hasonlított a wisconsini férfihoz. Tarwin ugyan életében sem volt Wisconsinban, és nem is ismert azt az embert, de az adoma jó volt a hallgatóság gurult nevettében, és még Sheriff is illendőnek találta, hogy mosolyogjon. Tarwin elérte célját. Akadt természetesen elég ellentmondó vélemény is, és a vita a pódiumról gyakran átterjedt a hallgatóságra, de a mélyhangú bíztató morgás, amely legtöbbször nyomon követte a nevetést és a tapsot, fölvillanyozta Tarwint, és a délután folyamán megivott, a görkorcsolya pálya portása által szakértelemmel elkészített, barna folyadék is megtette kötelességét. Poharában a jól megkevert ital, szívében a szenvedélyes elhatározás, a hallgatóság ujjongása, és tapsa rövidesen a meggyőződésnek oly extázisába sodorta Tarwint, hogy maga is szinte elcsodálkozott rajta. Érezte, hogy kezében tartja a hallgatóságot, belemarkolt az emberekbe, fölemelte őket, megsimogatta, szakadékokba taszította, és újra kiemelte őket, hogy megmutathassa hatalmát, szívére zárta őket, és elmondott nekik egy vidám történetet. És az így meghódított hallgatósággal a háta mögött győzedelmesen széttiporta a demokrata párt földön heverő testét, elénekelve halottas énekét. Történelmi pillanat volt. Ezt mindenki megállapította, amikor Tarwint befejezte beszédét. Az emberek a padokra álltak, és úgy ordítottak, hogy majd felgyűlt az egész épület. A férfiak levegőbe dobálták sapkájukat, táncba indultak egymással, és vállukra akarták emelni Tarwint, hogy diadal menetben vigyék körül a teremben. De Tarwint végleg kifulladva hátat fordított az ünneplésnek. Vakon keresztül törve az utat elzáró tömegen az öltözőjébe menekült. Bezárta és bereteszelte maga mögött az ajtót, és arcáról letörölve a verejtéket, levetette magát a székre. És egy férfi, aki ezt meg tudja tenni, mormogta. Nem bír rávenni egy cérnavékony gyönge kis teremtést arra, hogy feleségül jöjjön hozzá.